Szentkúti utitárs. Kedves hallgatóink! A Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyheinkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető, Nagy Szegi Áru.
Szőszője Istennek, méhet bezárta be magát, két világ be nem fogadhat, Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törli, én megmaradt sértetlenül szüzességgel. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállt e világ, jöjj segíts te szolgáidat, boldog.
Mai műsorunkban a kegyhe hírei után szerdahelyi Csongor riportját hallhatják, aki a 24. ferences ifjúsági zarándoklat Szentkútra érkezését követően két ferencessel és két újmisés pappal beszélgetett. Végül Zagykó László ferences atya katekézisét hallhatják. Tartsanak velünk! A kegyhe híreiből, eseményeiből. Szeptember 16-án vasárnap a fájdalmas anyabúcsún Snell György esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a szentmisét, előtte a liturgikus év és a szentek ünnepei címmel Deák Hedvig domonkos nővér katekézését hallgathatják meg. Szeptember 22-én szombaton tartják a kegyhelyen a görög katolikus búcsút, az imaórák liturgiája címmel Orosz István Mária Pócsi kegyhelyi igazgató katekézisét hallhatják, majd azt követően Jackó Sándor budapesti görögkatolikus helynök tartja a szentmisét. Másnap, szeptember 23-án vasárnap, Szent Pió atya halálának 50. évfordulóján Várnai Jakab ferences, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora vezeti a búcsút. Szeptember 30-án vasárnap az egyetemisták zarándoklatán Pákozdi István budapesti egyetemi lelkész mutatja be a szentmisét. Előtte Zopf Klára nővér előadását hallhatják a liturgia ünneplésének helye címmel. Október 7-én és 8-án vasárnap és hétfőn a Rózsafüzér királynője és magyarok nagyasszonya búcsúra várják a kegyhelyen a látogatókat. Vasárnap Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom budapesti segédpüspök celebrálja a szentmisét. Előtte Csizmadia István főesperes tartja a katekézist liturgikus hagyományok címmel. Másnap, október 8-án Füzes Ádám atya liturgiák és kultúrák című előadását hallgathatják meg. Október 13-án szombaton a régi római rítusú hívek zarándoklatát tartják a kegyhelyen. A szentmisét Varga Lajos váci segédpüspök mutatja be. Október 27-én szombaton a Szent Hubertus misén Fejes Antal Ferences tartja a szentmisét. Az ünnepi szentmisék 11 órakor kezdődnek. 2018-ban is szeretettel várnak minden zarándokot a kegyhelyen. A hivatalos búcsúrend a www.szentkút.hu honlapon is megtekinthető. Október 2-a és 4-e között Szent Ferenc tranzitusához kapcsolódóan lelki gyakorlatot tartanak Mátraverebei Szentkúton. Az elmélkedéseket Fejes Antal Ferences atya tartja. A szentmisék és zsolozsmák a templomban lesznek, utóbbiak a helyi ferences közösséggel együtt. Az étkezéseket a Zarándokház Szent Jakab étterme biztosítja. A lelki gyakorlat költsége 18 000 forint per fő, két éjszaka teljes ellátással. A programról részletesebb információ a honlapon olvasható. Jelentkezni az info@szentkut.hu címen, vagy a 06 32 418 029-es telefonszámon lehet. Augusztus 14-én immár 24. alkalommal indult útnak a ferences ifjúsági zarándoklat Esztergomból, és a mintegy 230 résztvevő Szent István napjára érkezett meg Szentkútra. Az ünnepi szentmisét két új misés pap mondta. A szentmisét követően Dobszai Benedek és Komáromi Előtt Ferencessel, valamint Tuzson Attila és Tóth Sándor új miséssel szerdahelyi csongor beszélgetett. A Magyar Katolikus Rádió felvétele következik.
Dobszai Benedek provinciális.
Nagyon szép zarándoklatunk volt, hála Istennek. A csapat, aki velünk volt, a résztvevők is nagyon fegyelmezettek, odafigyelők, szolgálatkészek voltak. Nagyon jó időnk volt, túl jó idő volt. Szépen végig tudtunk jönni, nagy öröm volt. És külön öröm volt az, hogy nagyon sokan voltak újak, körülbelül a csoport negyede volt új, és emellett pedig nagyon sokan voltak úgy velünk, hogy annak idején kezdetén, a 90-es években jöttek velünk még gimnazistaként, vagy egyetemistaként, most pedig már sok-sok gyerekkel, családosként jöttek el néhány év vagy évtized kihagyás után erre a zarándoklatra.
A példája, vagy az előképe ennek a zarándoklatnak a Varsó-Csenszóvai zarándoklat volt, ami sok magyar részt vett, amíg nem létezett Magyarországon hasonló. Most már ez a 24. kiállt az időpróbáját, tehát most már kitörölhetetlenül része a ferences szolgálatnak ez a fajta mozgókolostor?
Azt gondolom, hogy igen, sokféle bizonyságát látom ennek. Az egyik az, hogy hát idén nem hirdettük túlságosan ezt a zarándoklatot, meg kell, hogy mondjam. Ehhez képest voltak 40-valahányan újak, vagy talán 50-en is.
És a 200-as létszámot elérték bőven, ugye?
Bőven túl is szárnyaltuk, tehát többen voltunk, mint tavaly. A másik az, hogy nagyon sokaknál érzek egy ragaszkodást, tehát hogyha nem is tudott eljönni, de amikor éppen a közelében volt a csoportnak más szolgálata, más dolga miatt, akár ferences testvér, akár világiak is, jó néhányan, akik régen részt vettek, szükségét érezték, hogy odajöjjenek, becsatlakozzanak, egy estét velünk töltsenek, az egy valamelyik esti programra odajöjjenek. Tehát azt gondolom, hogy igen, kiállt az időpróbáját, beépült a ferences közegbe. Nyilván ezzel együtt bele kell tenni azt az energiát, hogy ezt folytassuk, egy hagyományt el lehet veszélyteni, de azt gondolom, hogy alapvetően azért ezt most mindenki fontosnak tartja.
És hát az útközbe eső települések számára is az évnek egy jeles napja. Ezt kitesznek magukért, de élmény nekik.
Mindenképp, tehát ezt ők is kifejezik, hogy számukra nagyon fontos az, amikor megjelenünk ott. Ugye azért sok helyen már olyan helyeken vagyunk, ahol egyre kevesebb a fiatal, sokan elköltöznek, számukra az, hogy egy ilyen csoportot látnak, vendégül láthatnak, ez egy megerősítő dolog.
Komáromi Előd ferences szerzetes és növendékmagiszter egyike volt azoknak, akik végigjárták az utat Esztergomtól Szentkútig, két ferences kolostor között. Telik ez az 5 nap, és szokták nevezni mozgókolostornak is, találó elnevezése erre a 200-230 ember által megtett közös útra ez a kifejezés.
Igen, mert hál' Istennek viszonylag sokan vagyunk ferencesek rajta. A növendékeknek úgy olyan íratlanul, hát nem kötelező, nem ezt mondom, szívesen jönnek, tehát együtt jövünk a növendékekkel. Ez azért is jó, mert akkor a fiatalok látnak fiatal ferences szerzeteseket, de más rendházakból is csatlakoznak, paptestvérek, nem paptestvérek, és akkor így, most nem számoltam meg, de olyan 10 és 20 közé tenném a nővérekkel együtt, akik szerzetesként vettünk részt a zarándoklaton.
Tuzson Attila Szentkúton mutatta be új miséjét augusztus 20-án. Úgy tudom, hogy Sepsi Szentgyörgyről van.
Jók az információk.
Ferencesekkel kapcsolatban milyen élményei vannak, mennyiben egyengedték az útját a ferences élmények?
Én közel 4 évig az Erdély Ferences Öntartományhoz tartoztam, oda kértem először felvételemet, ferences pap szerettem volna lenni. Aztán úgy alakult, hogy egyházmegyés pap lettem. Ferences kapcsolataim, emberi kapcsolatok, azok megmaradtak továbbra is, és az emberi kapcsolatok azok, amelyek minket közelebb tudnak hozni egymáshoz, és ezáltal közelebb kerülhetünk a Jóistenhez is.
Hol szentelték?
Kalocsán, június 29-én, Bábel Balázs érsek úr.
És a Kalocsai Egyházmegye papja. Dispozíció van-e már?
Van, a kecskeméti főplébániára szól.
Hát akkor ott a szomszédban is lesznek. Egy ferences templom legalábbis van.
A barátok temploma van, igen. Kis szép templom, szoktam járni, de imádkozni napközben is, mert hogy kicsi, otthonos, hát olyan, mint a ferencesek.
Mit jelent itt Szentkúton szentmisét bemutatni?
Mit jelent Szentkúton lenni? Nekem, aki közel 800 kilométerre vagyok származásilag, eljön ide, a nemzeti kegyhelyen lenni, igazából megerősödök abban, hogy amit őseimtől kaptam, a hit és az emberség azok, amelyek meg tudnak tartani, hogy az életemben embertársaimnak szolgálatára tudjak lenni. 2 gyökérrel kapaszkodik az ember, egyik a föld és egyik a lelki. Hát itt a Szentkúton, hogyha szabad, kicsit ilyen antropomorf képet használnak, akkor a kettőit összeért.
A másik újmisés Tóth Tamás volt a Szentkuti augusztus 20-i ünnepi szentmisén, amikor a gyalogos zarándokok megérkeztek, és Bujákról van, az itt van a szomszédban, ugye?
Igen, itt van Nógrád megye közepén, hát mondhatjuk azt, hogy Kelet-Nógrád megye szerintem, így itt tudnánk behatárolni ezt a kis Palóc falut. Ez egy zsákfalu, 2200 lakossal, de hát a plébános, a Marti József atya úgy nevezte, hogy a katolikus Buják, ugyanis itt még igen tartják a vallást. Ez a Váci egyház megye. Igazából Szentkút elég messze van Bujáktól, tehát így kiesett. A búcsukra el tudtunk jönni a hívekkel, vagy a nagyszüleimmel, szüleimmel. Ugye amikor megkereszteltek, akkor a szüleim ide bemutattak a szűzanyának, de vagy kiesett ez azért tőlünk. Uh-huh. Úgyhogy rám már pap növendékként volt így a ferences lelkiség, vagy Szentkút.
Hol volt a kispap?
Először Vácon voltam, utána pedig Veszprémbe. A veszprémi székesegyházban volt a szentelésem június 15-én, ahol dr. Márfi Gyula érsek úr áldozó pappá szentelt.
Veszprémi egyház megyés?
Igen, veszprémi leszek. Szeretettel járok a sümegi ferences atyákhoz. Ugye 12-én sok pap elmegy veszprémi atyák közül sümegre, és hála Istennek szeretettel megyünk.
Az újmiség sorában ez a Szentkúti mit jelent?
Hát azért ez nagy megtiszteltetés volt, tehát akárkit nem engednek ide, azt gondolom, nagyon megtisztelő volt.
Papi jelmondatom, micsoda?
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam Szent Pál apostoltól.
Műsorunk folytatásában Zagykó László ferences atya katekézisét hallgathatják meg, az ima a hűség forrása címmel.
Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm Peregrin atyának ezt a csodálatos szép címet, az imádság hűségünk közös forrása. Először szeretném ennek a címnek minden szavát, hogy ízlelgessük az imádság hűségünk közös forrása. Közös forrás. Közös forrása azoknak, akik a házasságban élnek, és azoknak is, akik szerzetesek. Azoknak, akik a hitvesi szeretetben élik az Úr szeretetét, és azoknak, akik a szűzi szerelemben élik az Úr szeretetét. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy itt most mindannyiunkat az Úr szeretete hozott össze. Nekünk szerzeteseknek van egy hármas fogadalmunk, a kordánkon lévő három csomó jelzi ezt. Szokták kérdezni, hogy mi is ez a három csomó, hát ez az emlékeztető. Az én koromban már fontos, hogy valamit el ne felejtsek, akkor a zsebkendőmre csomót kötök, és akkor előveszem a zsebkendőmet, ott a csomó, hogy ja Istenem, mit is nem szabad elfelejtenem? Hát ez a hármas csomó, hogy mit nem szabad elfelejtenem, a hármas fogadalom, a szűzi tisztaság, az engedelmesség és az élet tulajdon nélkül. A házassági eskü is rejti, kedves testvérek, ezeket a fogadalmakat. Nem csak a szerzetesek fogadják. Hogyan? Hát ott van a tisztaság fogadalma. Ez a tisztaság, ez kétféleképpen tud élni, eleveníteni, éltetni. A hitvesi szerelemben, a hűségben megélt tisztaság. És a szerzetesek számára a szűzi szerelemben, a hűségben megélt tisztaság. És aztán a másik fogadalom, az engedelmesség fogadalma, hogy megszabaduljunk a mi önösségünktől, ez a legnagyobb bilincs, az önzés önmagunk számára. Mi lehetünk a legnagyobb bilincs önmagunk számára, hogy megszabaduljunk önösségünktől, és az Úré lehessünk. Nem ezt akarjátok ti is? Az engedelmesség fogadalma, hogy hogyan is kell azt megélni, azt én a nagybácsimtól tanultam el, a Lajos bácsiéktól. Gyerekkoromban, Orosházán fordultam meg náluk, és ott csodáltam meg azt az engedelmességet, ahogyan ők az egymás iránti szeretetben ezt az engedelmességet megélték. Már nevettünk is, gyerekek, hogy amikor megkérdeztük a Lajos bácsit, hogy de Lajos bácsi, miért így teszed a poharakat a terítésnél? Miért oda teszed a villát meg? Miért így csinálod meg? Miért úgy csinálod? És akkor várhattunk volna valami racionális magyarázatot, hogy ezért, azért, meg amazért. És akkor az egyetlen válasz az volt, hogy mert Marcsókám így szereti. És aztán Lajos bácsi kiment, bejön Marcsó néni. Kérdezzük, hogy de Marcsó néni azt a növényt, azt a virágot miért oda tetszik tenni? Mert néhány ilyen kérdés. És akkor kérdezzük, de miért? Hát nem lenne jobb oda... Nem, semmiképpen, ennek azért itt a helye, mert Lajoskám így szereti. Kérem tisztelettel, ennél jobban nem tudom meghatározni, mi az, hogy az engedelmesség fogadalma, amelyben a szeretetünket éljük meg. Az Úrért szeretetben. Aztán ott a harmadik fogadalom a tulajdon nélkül. Azt jelenti, hogy mi használjuk a javakat. Hiszen autóbusszal jöttem el, még 65 év fölött is kellett fizetni 150 forintot, tehát kellett, hogy pénz legyen nálam, hogy ki tudjam fizetni azt a 150 forintot. Szóval, hogy kellenek az anyagiak, de nem mint egy tulajdont tekintem, hanem amely arra való, hogy ezzel is az Úr ügyét tudjuk használni. Nem bomlok értők. És ugyanígy van a családban is. Persze, kell, hogy a családnak legyen otthona. Tanár voltam, és gyakran megfordultam gyerekeknél, meglátogatva őket az otthonukba. Kétféle otthon volt, és kétféle család. Az egyik, amikor megjött a tanár úr, akkor büszkén mutogatták az otthonukat, hány szoba, micsoda pazar, ékes, fényes, stb., csillog, villog, és ennyi. Aztán lehet egy gyerek, két gyerek, több, semmi. Számukra az otthon, mint vagyon volt fontos. Ezeket az otthonokat nem nagyon szerettem. Idegenen éreztem magamat. Aztán a másféle otthon, az olyan kis rendetlenke otthon, ahol ott volt a sok gyerek, játék itt, játék ott, szárítani való amott. Na itt aztán már otthon éreztem magam, hogy itt nem a tulajdon a fontos. Az csak mint egy szükséges ahhoz, hogy élhessünk. De a fontos, az igazán fontos a szeretet. Szent Ferenc atyánk, amikor arról beszélt, hogy valamit birtokolni, egyetlen egyről mondta, hogy birtokolni kell. A szeretet lelkét, a szent lelket, birtokolni. Szóval, hogy nem a vagyonszerzés az örömöm, hanem ahogyan a szegedi szentéletű néprajztudós leírta az egyik levelében, hogy a szeretetben megélt emberlét öröme. Hogy ez az, amiért törjük magunkat, és nem a tulajdonért. Hát ezt jelenti ez a harmadik fogadalom, hogy tulajdon nélkül. Kedves testvérek, egy vallomásból fogok idézni, amely vallomás az oltári szentség előtt hangzott el, egy házas férfinak a vallomása, akinek 9 gyermeke van, fantasztikus és gyönyörű és boldog családi életet élnek, és egy szentségimádáskor mondta el ezt a vallomást, és azért idézek ebből, mert még mindig ennél a szónál tartunk a címben, hogy a közös forrás, hogy mennyire közös a mi odaadásunk, a mi ámulatunk, a mi szeretetünk az Úr iránt. Közös azoknak és azokban, akik szerzetesek, a szűzi tisztaságban élik az Úr szeretetét, és közös azokban, akik a hitvesi szeretet tisztaságában élik meg az Úrnak a szeretetét. Néhány kiragadott szó, mondat ebből a vallomásból. Isten számomra a tiszta szeretet, létünk megteremtője és hordozója, gondoskodó, megértő édesapa, az arca és a hívása vonzó, küldetést adott. Sokszor támad az az érzésem, hogy szüntelenül várja, forduljak hozzá segítségért. Sokszor az a megdöbbentő érzés kerít hatalmába, hogy munkatársának tekint. Ebbe beleborzongok a felelősségbe. Aggodalmaimat feloldja a Szent Jónásaimban. Aki ezt a vallomást tette, most már elárulom a nevét, Balog Elemér, aki alkotmánybíró volt 16 éven keresztül, így folytatja ezért az ő vallomását az Úr előtt. Alkotmánybíróként sokat imádkozom és töprengek mindig a döntéseim meghozatalakor. Biztosan nem sikerül mindig a legjobb megoldást eltalálni. Sokszor pedig nincs is jó megoldás, van ez így mindannyiunk életében. Ilyenkor a kisebbik rossz mellett kell döntenünk, mert döntenünk kell. Édes Jézusunk, segíts, adj jelét erődnek, hogy erőtlenségünkben folytonosan megtapasztalhassuk segítő jelenlétedet. Testvérek, az imádság hűségünk közös forrása. Most a hűség szóra figyelünk oda. Az imádság hűségünk közös forrása. Az imádság a hűségünknek a védelme. Azért az megfontolandó, vagy meggondolandó, hogy egy nemzetközi, igen-igen széles skálában mozgó felmérés szerint az imádkozó, az őszintén imádkozó családoknál nem kimutatható a válási százalék. Tehát nem egy, hanem nulla-nulla nem tudom mennyi. Szóval ez az adat, ez a száraz statisztikai adat is mutatja, hogy valóban, hogy az imádság a hűségünknek forrása és a védelme. Kalkuttai Teréz anya mondta azt, hogy minden baj gyökere, ha nem imádkozunk. Ez így, ugyanígy igaz a szerzetesi közösségekre, azok a szerzetesi közösségek élnek Európában, amelyek imádkozó közösségek, amelyek ebből nem adnak jottányit se. Azok, akik úgy gondolják, hogy nekünk annyi a feladatunk, várnak ránk az emberek, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, elhagyogatják az imádságot, a közös imádságot, hullnak szerte szét, hullnak széllyel. Én magam is egy imádkozó családból, öten voltunk testvérek, a legidősebb bátyám most halt meg, egy imádkozó családból kerültem egy imádkozó családba, a Szent Ferencnek a rendjébe, és ez a két család, az én családom, az otthonom, ahol felnőttem, és a szerzetesi család, ez olyan gyönyörűen összefonódottan élt, mert közel laktunk a templomhoz, és a második otthonunk az a ferencesek közössége volt. De nem is tudom, hogy rangsorolni tudjuk-e, vagy tudom-e, hogy melyik volt az első, vagy melyik a második, mert úgy mondom, hogy úgy együtt volt otthonom és otthonunk, nem csak nekem, édesanyámnak, édesapámnak is, aki egyébként evangélikus volt, meg a testvéreimnek is. Oly annyira, hogy a gyerekkori csíntevéseink is oda kötődnek a ferences kolostorhoz. Emlékszem, hogy micsoda bravúr volt, amikor a bátyáim, hogy nem, micsoda csibészség, de a Réz Marián atya ablakából, a Marián atya neve talán itt Szent Kúton ismerős, a Réz Marián atya ablakából, aki akkor éppen Pasaréten házfőnök volt, ezek a csibészek lelopták a télvíz idején hűteni kitett szalonnáját. Lelopták, utána díszesen becsomagolták, és felkeresték a Marián atyát, hogy egy ajándékot szeretnének neki átadni. És persze Marián atya nem tudta, hogy mi van a díszes csomagban, hát nagyon el volt ájulva, hogy ezek a gyerekek ilyen figyelmesek, hogy ajándékot hoznak neki. Hát persze, amikor kibontotta a csomagot, és látta a saját szalonnáját, amit az ablakból mondtak, akkor már nem volt ennyire vidám, de azért nagyon megértette a csibészséget. Táborok, aztán az, hogy a ferencesek, neki is a mi otthonunk otthona volt. Mert hogy az 50-es, 60-as években tiltva volt ifjúsággal való foglalkozás, sokszor a mi otthonunkban gyűltünk össze, és ott voltak a katekézisek, ott voltak az imádságok és imádkozások. Szóval, hogy valóban én az imádkozó közösségből imádkozó közösségbe kerültem, és hogy a két közösség, a szerzetes és a család közössége, azt én a saját bőrömön, a szívemben éltem meg, hogy ez mennyire elválaszthatatlan, és milyen szép ennek az egysége és elválaszthatatlansága. Aztán a folytatva még mindig, ja Istenem, a címnél tartunk, hogy az imádság a hűségünknek a forrása, és itt az imádság szón a hangsúly. Mi is az imádság? Ne rettenjetek meg, most elméleti meghatározások nem lesznek, mert én nem értek hozzá. Azt mondom el, hogy én mit értek imádság alatt, hogy egyszerűen mit is. És én azt értem az imádság alatt, számomra az az imádság, hogy Uram, itt vagyok neked, aki itt vagy értem. Itt vagyok neked, aki itt vagy értem. Ugye emlékszünk arra a szép történetre, hogy lángol a csipkebokor, és nem ég el mégsem az örökké égő szeretet szimbóluma. És ott van a Mózes, a pásztor gyerek, aki nézi ezt a csodát, hogy van, közel megy hozzá. És akkor azt mondja az Úr, hogy ne közelíts, Mózes, vedd le a sarudat. És Mózes megáll, leveszi a saruját, és térdre borul, megkérdezi, ki vagy te, Uram? És akkor a válasz, a Jóisten bemutatkozása, én vagyok, aki vagyok, én vagyok az, aki érted vagyok. Kedves testvérek, a Jóisten valóban, ő az, aki a van, aki mindenütt jelen van. De számomra a Jóisten mindenütt jelen valóságából egyetlen egy a fontos, hiszen én nem vagyok mindenütt jelen. Az a fontos, hogy a Jóisten itt van. Hogy itt van a Jóisten, az Atya, a Fiú és a Szentléleknek az egységében. Ugye mennybemenetelkor nem azt ünnepeltük, hogy Jézus valami távoli bolygóra költözött, vagy nem, hogy a felhők fölött és ott és valahol, hanem azt ünnepeltük, hogy Jézus, a Mária fia, milyen csodálatos ez, a Jézus, a Mária fia, a föltámadt Jézus, az ő megdicsőült emberségében bemegy hová? Isten dicsőségébe, Isten mindenütt jelen valóságába. És ezért Jézus, ott, ahol én vagyok, ott Jézus megszólítható, és várja is, hogy szólítsuk meg. Jézus itt van. Ez nem kétséges. Sajnos a kétséges az, hogy vajon én itt vagyok-e? Jézus itt van. Értem, de én itt vagyok-e neki? Vagy pedig még most is szerte a gondolataim ott vannak, hogy vajon adtam-e a malacnak enni, elzártam-e a gázt, bezártam-e a, mit tudom én, az ajtót, tehát hogy szétszórtan vagyok, én nem vagyok itt. Vagy ugye mennyire fontos egy kapcsolatban, egy házastársi kapcsolatban, igen, persze, egymásért dolgozunk, családért dolgozunk, lótunk, futunk egész nap. De ha nincsen egy 10-15 perc, amikor csak neked vagyok, akkor garantált, kétségtelen és biztos, hogy az a házasság szép észrevétlenül megromlik, elhidegülnek egymástól. Már említettem a Balogh Elemér nevét és azt a vallomást, amit az Úr előtt tett. Ebben a vallomásban a következőt is megköszönte az Úrnak. Egy 10 percet. Mi ez a 10 perc? Mindjárt felolvasom, még annyi időm van. Azt mondja, 10 perc önfeled kávézás a feleségemmel. Szigorúan gyerek nélkül, 9 gyerekük van, ez a töltődés ideje, amiből azután a gyerekek, a család kap vissza a legtöbbet. Szóval, kedves testvérek, ha ez a 10 perc nincs meg a Jóistennek, tőle is elhidegülünk. Ő itt van, de ha én 10 percet legalább, hát nem kell ilyen kicsinyes lenni, többet nem adok, úgyhogy akkor most csapot papot ott hagyunk, semmi, csak az imádság, csak előtte, csak neki, aki értem van itt jelen, akkor ahogyan a házastársak elhidegülnek egymástól, így lehet elhidegülni de a Jóistentől is. Egyszer erről beszéltem, lelki gyakorlatot tartoztam Esztergomba. Erről a 10 perc kávézás, önfeledt kávézás a feleségemmel, és kifejtettem, hogy ez a 10 perc együttlét a Jóistennel mennyire fontos. Másnap, reggel, hajnalok hajnalán, azt hittem, hogy én leszek az első, aki megyek a konyhába kávét főzni, de hát látom, megelőzött egy testvér, ott ül szép csöndben a konyhaasztalnál. Mondom neki, hát Áron, te már mit keresel itt? Azt mondja, csönd, kávézok a Jóistennel. Hát ez az, ez a csönd. Kávézok a Jóistennel, a Jóistennel való együttlét. Aztán, kedves testvérek, a szerzetesi család ima élete és a család ima életének a példája az Názáret, a szent családnak az ima élete. Hát hogyan lehet példa? Hát olyan keveset tudunk arról a 30 percről. Hát igen, keveset tudunk arról a 30 percből, de amennyit tudunk, az nagyon fontos. Köszönöm szépen a figyelmeteket, egy keresztvetéssel bezárjuk a katekézist az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Nemzeti kegyhelyünk műsorát hallhatták Szent Kúti útitárs címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkut.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Várjuk Önöket ismét 4 hét múlva, október 13-án, szombaton este 8:45-től. Búcsúzik a műsorvezető Nagyszegi Áron. A viszonthallásra!
Mária Rádió.
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.